Sziasztok, szeretettel köszöntelek benneteket ismét itt a NEK Podcast, a mikrofonnál Gőbel Ágoston. Mai vendégünk Németh Norbert atya, a római pápai magyar intézet rektora. Szeretettel köszöntelek.
Szeretettel köszöntelek téged és minden bennünket hallgatót.
Amikor azt mondom, hogy római pápai magyar intézet, akkor a podcast hallgatóinak és nekem is bevallom, az az első gondolatom, hogy hát ezekben az időkben, Rómában, Olaszországban vajon mi lehet a helyzet? Annyit hallottunk, főleg a járványidőszak első hullámában Olaszországról. De vajon most mi a helyzet? Elsősorban az érdekel, hogy itt az újrakezdés, lassan az újrakezdés heteiben, hónapjaiban milyen lelkifogódzókat keresnek az ott élők? Hogy látod ezt?
Talán mindannyiunk számára ismerősek azok a képek, amelyeket 2020 tavaszán láthattunk, főleg Észak-Olaszországból, Lombardiából, amely tartományt rendkívül súlyos módon érintett a világjárvány. Láthattuk a képeken, hogy mennyi halottat veszített el ez a tartomány, amelyek mind-mind egy-egy családhoz kötődtek, sokszor szerető feleséghez vagy férhez. Tehát igazából mindig ilyenkor belegondolok abba, hogy ezek nem számok tulajdonképpen, amiket hallunk a híradásokban itt is a tavalyi évben Észak-Olaszországban hallhattunk, hanem ezek mind-mind olyan személyek, akik kötődtek hosszú éveken, évtizedeken keresztül családokhoz, emberekhez. Ilyen értelemben nagyon komolyan megrendült és nagyon komolyan érintett Olaszország a járvány kapcsán, és ennek mindenféle lelki következménye is tetten érhető. Az a vidám mediterrán ország, az a életre nyitott, így mondják, vivace stílusa az olaszoknak, ami jellemezte bármelyik olasz városra gondolunk, a tereiket, ahol a nyüzsgés, a jókedv, a hangosság, néha a harsányság is jelen volt. Hát ez sajnos ritkán látott vendég most itt Olaszországban. Egy szomorú arca ez Olaszországnak, megrendült arca. Mégis azt gondolom, hogy ez a járvány és az ebből fakadó minden nemű szenvedés Isten keresésére is serkentette az olaszokat. Úgy is mondhatnám, hogy missziós terepi alakult át Olaszország, ami most Isten felé, az ég felé kiállt, és azt gondolom, hogy tényleg ez a szituáció, ez a helyzet az ég felé fordíthatja Olaszországot is, meg egyébként Európa többi országát is. Azt látom, hogy ez a világjárvány a maga természetével világméretűvé is tudja tágítani ezt az Isten utáni vágyat, mert hogy mégiscsak az emberekben azzal, hogy átérik a törékenységüket, a létüknek az esetlegességét, az, hogy bármikor elkaphatjuk ezt a vírust, ki vagyunk téve, törékeny az életünk, elveszítjük szeretteinket, megbetegednek a számunkra legkedvesebb személyek, és mégiscsak azt jelenti, hogy ez az esetlegesség, ez a törékenységünk, ez a gyengeségünknek a tapasztalata a Jóisten után kiállt, egy olyan vágyat ébrezget bennünk, hogy Istenre figyelőbbé, meg egymásra figyelőbbé is tegyen bennünket. Ilyen értelemben óriási a vágy, meg a várakozás az olasz emberbe, így figyeltem meg így Olaszországban élő magyar közösségeket felkeresve, hogy óriási a vágy arra, hogy újra meginduljon az élet a normális kerékvágásban, és újra a hétköznapi életünket tudjuk élni. Én azt gondolom, ez már teljesen más szinten fog tovább menni, mint a járvány előtti időszakban. Tehát nem pusztán egyszerűen visszatérünk egy 2020. március 11-e az első nagy lockdown előtti napokhoz, hanem egy picit más síkon. Azt gondolom, hogy talán érettebben, felelősebben, Istenre jobban nyitott szívvel tudjuk az újranyitást átélni. Én így látom Olaszországot, így látom az átélt bezártságunkat, ami tényleg úgy tapasztaltam, hogy megtanított, hogy megkülönböztessük a fontosat a jelentéktelentől, meg hogy egy picit csökkentsük az életünknek azokat a üres járatait, amik azért jellemzőek voltak ránk.
Sokszor beszélünk arról, hogy az újrakezdés egy nagyon fontos állomása lehet, egy lelki ugródeszka lehet a szeptemberi eukarisztikus kongresszus. Egyrészt, hogy látod ott Rómában, Vatikánban, milyen a megítélése az eukarisztikus kongresszusnak, hogyan tekintenek rá, illetve ti ott, mint pápai magyar intézet, hogyan készültek az eukarisztikus kongresszusra?
Az eukarisztikus kongresszus világméretű esemény, tehát az egész világot érintő, ezért is ez egy világkongresszus, nemzetközi kongresszus. Ilyen értelemben Rómát, illetve Olaszországot nagyban érinti, hiszen a katolicizmusnak a centrumáról beszélünk, amikor Rómára gondolunk. És azt gondolom, ennek a kongresszusnak a fontosságát, súlyát Ferenc pápa meg is adta, amikor a iraki lelkipásztori útjáról, Bagdadból visszatérve a repülőn nyilatkozott, hogy mint következő célállomás Budapest lehet az eukarisztikus kongresszust lezáró szentmisén való részvételével. Amikor a pápa kifejezte, hogy ezen a szentmisén ő szívesen részt venne, és így készül, akkor igazában egy pici lökést is adott annak, hogy talán a katolikus egyházban ez lesz az első nagy világrendezvény esemény, aminek Budapest adja a központját az otthon erre a találkozóra, és én úgy gondolom, hogy ilyen értelemben ez egy jelentős esemény, hiszen talán most találkozik világméretű szinten először több katolikus országnak a képviselete egymással Budapesten. Másrészt azt is látom, hogy az eukarisztikus kongresszusok elmélyíthetik az eukarisztiába vetett hitünket, és azért mégiscsak Rómából nézve a világot, meg Magyarországot is, ami most megrendezi ezt a nemzetközi eukarisztikus kongresszust, Budapest, amely város otthont ad ennek a világméretű találkozónak, azt gondolom, hogy most sokak figyelmét vonzan, mert az eukarisztikus kongresszusoknak egyik legfőbb célja az, hogy Jézusnak a köztünk léte, az egyházban való tovább működése, az eukarisztián keresztül való elérhetősége, mégiscsak úgy mondjuk, hogy az eukarisztiában lokalizálódik az ég, vagy jön közel hozzánk az Isten, lesz az életünk a részévé. Én azt gondolom, hogy a katolikus emberek számára, különösen az olasz emberek számára is, ez egy olyan esemény, amely megtanít bennünket arra, hogy a imaiskolánkban, az eukarisztiának a tiszteletében, imádásában egy újabb leckét elsajátítsunk, és ne csak intellektuális értelemben, ne csak értelmünkkel, hanem a hétköznapi életünkben is ez meglátszódjon. Picit olyan ez, mint egy, bocsánat, a hasonlatért, egy alkalommal hallottam, egy igazi eukarisztikus adoráció, egy igazi eukarisztikus találkozás, az olyan, mint egy kiadós étkezés, meglátszik rajtunk. Látszik, hogy honnét jövünk, látszik, hogy megérintettek vagyunk, és hogy Jézussal vagyunk tele. Én azt gondolom, hogy sokak számára, így az olaszok számára is, Róma számára is ez egy hatásaiban is érezhető találkozó nemzetközi esemény lesz. Ahogy Olaszország készül, az olaszországi magyar főlelkészi mi voltomban, ahogy látom ezt a történetet, sok-sok reményt adó jelet tapasztalok már most. Ne féljetek címmel rendezünk most kiállítást itt a Római Magyar Akadémián, itt az Örökvárosban, mégpedig azzal a céllal, hogy a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra készítsük fel a Rómában élő olasz híveket, főleg a római egyházközségeknek a tagjait, tehát a klasszikusan a Róma városának a plébániáit szólítjuk meg, ahol a Magyar Művészeti Akadémia Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat alkotóinak művei szólíthatnak meg minket. Itt lesz a Via Giulián ez a kiállítás, és hát ezek a alkotóknak a művei arra hívhatnak bennünket ezen a kiállításon keresztül is, ez május végén kerül megrendezésre, hogy az eukarisztiával való kapcsolatunkat újra gondoljuk, mi pedig a képzőművészetnek a segítségével. Egyébként 22 képző és iparművész fogja kiállítani a munkáját itt Rómában, és ezeken az alkotásokon keresztül tudunk a forráshoz közelebb jutni. Ez az egyik esemény, amivel készülünk, aztán tervben van az is, hogy a NEC-nek lenne egy hivatalos római bemutatója is, amit egy biblikus tematikájé, illetve eukarisztikus tematikájé koncert kísérne, illetve olyan jeleket is, mozgolódásokat is tapasztalok és látok, mind Észak-Olaszországban, Bolzánóban, ott van egy nagyon életképes egyesület a magyaroknak, akik szívesen nyitogatják a szemüket az eukarisztikus kongresszusra, gyermekekkel, szülőkkel, fiatalokkal, szívesen részt vennének az eukarisztikus kongresszuson, nyilván azzal a célval is, hogy annak az üzenetével, annak a hatásaival, kegyelmi hatásaival, ajándékaival, majd aztán a saját környezetüket is gazdagítsák, illetve tudomásom van arról is, hogy a bolonyai érsek bíboros úr is érdeklődött afelől, hogy a szeptember 12-i zárómisét ők maguk is szeretnék ünnepélyes módon közvetíteni, amiben meghívják a bolonyai főegyház megye híveit, hogy ilyen módon ők is bekapcsolódhassanak az eukarisztikus kongresszusnak a záró szentmiséjébe, amit aztán reményeink szerint a Szent Atya fog majd bemutatni.
A válaszaidban többször kitértél egyház és társadalom viszonyára arra, hogy az egyház és annak tagjai milyen hatással lehetnek a körülöttük lévő környezetre, és pont a napokban jelent meg Hit, Tudomány, Társadalom címmel egy kötet, készülve a szeptemberi eukarisztikus kongresszusra. Ebben 52 tanulmányt találunk hazai és nemzetközi szerzőktől egyház és társadalom viszonylatában. Te is írtál ebbe egy írást, tanulmányt. Mi volt a témád?
Ennek a kis tanulmánynak a témája áldozat jelenlét kommunió volt. Tulajdonképpen a klasszikus szentségtani fogalmakat próbáltam a hitnek, a tudománynak és a társadalomnak az összefüggésében bemutatni. Nagyon lelkesen készültem erre a konferenciára, aminek címe ez a Hit, Tudomány és Társadalom volt, de hát sajnos a világjárvány miatt elmaradt, és ugyanezzel a címmel, Hit, Tudomány és Társadalom címmel jelent meg ez a tanulmánykötet, ami azt gondolom egy nagyon nívós hozzájárulás a kongresszus résztvevői számára, mégpedig azért, mert hogy így hozzáférhetőek lettek azok az előadások, amelyek ugye nem hangzottak el, de leírt formában a tanulmánykötetben ezek olvashatóak, és én mindig izgalmasnak tartom önmagában a párbeszédet. Tulajdonképpen ebben a kötetben filozófusok, teológusok, tudósok vallanak hitről, tudományról, eukarisztiának a lényegéről, párbeszédbe kerül a saját maguk által képviselt tudományterület, és valamiképpen a hitük. Számomra mindig evidencia volt, hogy a hit és a tudás az nem egymást kioltó jelenség vagy entitás, hanem a hit és a tudás az mind a kettő a Jóistentől kapott ajándék. Jóisten nem ad olyat, ami ellent mondan egymásnak, ami kioltaná egymást. Tehát nincsen igaz annak, aki azt mondja, hogy vagy hiszek, vagy tudományosan érvelek. Pontosan ez a kötet egy óriási tanúságtétel. Minden egyes tanulmányával és a tanulmány mögött lévő tudóssal, filozófussal, teológussal együtt egy óriási tanúságtétel a tekintetben, hogy a hit és a tudás az egymást erősítő tudomány, a hit és a tudás az olyan ajándék, ami egymást nem kioltják, hanem sokkal inkább megerősítik és alátámasztják. Amikor ezt a kötetet megkaptam, most már én is készhez kaptam, mint a kötet egyik társszerzője, nagy örömmel lapozgattam, és hát láttam, hogy ilyen komoly tudósok, filozófusok és teológusok ragadtak tollat, hogy gondolataikat papírra vessék. Hálás vagyok azért, hogy ennek a két kincsnek, az égből érkező két adománynak, a hitnek és a tudásnak ilyen értelemben én magam is a tanúságtevője lehettem azzal a pár sorral, főleg szentségi teológiát területén témájában és soraimmal, amik belekerültek ebbe a kötetben.
Kicsit még maradva ennél a témánál, hit, tudomány, egyház, társadalom, egy korábbi interjútban úgy fogalmaztál, hogy napjainkban nem is a katolikus egyház van válságban, hanem a katolikus ember, a keresztény ember van válságban. Mit jelent ez?
Az egyház az nem tud válságban lenni, hiszen van egy krisztusi ígéretünk arra vonatkozóan, hogy fennmarad. Ez az ígéret persze nem a részegyházaknak, vagy nem a kontinens egyházának, az európai egyháznak szóló krisztusi ígéret, hanem általában az egyház, amit Krisztus alapított és életre hívott, az pont miattam fog biztosan fennmaradni. És ilyen értelemben az egyház pontosan Krisztus miatt, az isteni alapítója miatt nem tud válságba kerülni. Viszont az egyház tagjai, az ember, mert hogy az egyház az nem csak Krisztusból a főből áll, hanem az emberekből a tagjaiból is áll, és ugye bennünk akar a fő, a Krisztus tevékenykedni, bennünk akar szeretni, bennünk akar másokat szolgálni, általunk akar másokhoz jó hírt vinni, általunk akar a Jóisten másokhoz örömet, reményt vagy megerősítést vinni, és hogy pontosan bennünk gondolkodik az Isten, ez egy zavarba ejtő élmény, mert rájövünk, hogy hát a Jóistennek ez micsoda alázata, hogy bennünket gyarló, gyenge, botladozó, bűnös embereket választ ki eszközként az Isten. Minket, akik az egyház tagjai vagyunk, és pontosan ha magunkra nézünk, a szentgyónásainkra gondolunk, a bűnbánatunk akkor eszünkbe jut, meg az is, hogy hát azért a Jóisten engem kiválasztott, és hogy néha milyen kis béna tudok lenni, milyen gyenge eszköze vagyok neki, és hogy pontosan ez az élmény segít talán, hogyha magunkon keresztül kezdjük, ez az élmény segít abban, hogy rájöjjünk, hogy igen, néha válságba tudunk kerülni. Amikor céltévesztünk, amikor elhomásodik az irány, amikor nem jó úton lépkedünk, amikor nem jó irányba húzunk, és ezt a saját életünkben is látjuk, meg látjuk, nyilván a másik ember életében még könnyebben észreveszünk, sőt, még szóvá is tesszük sajnos, de hogy pontosan ebből látjuk, hogy céltévesztésünkkel, irányvesztésünkkel bizony tényleg válságba tudunk kerülni. És nem az egyházam válságban, hanem az ember. Ja, és hogy ez tömegszerűen jelentkezik, ez azt jelenti, hogy sok ember van válságban. Sok ember él cél nélkül, sok ember él jövőkép nélkül, sok ember él az üdvösségre irányuló tekintet nélkül, és igazából ez okozza a válságot. Tehát ez nem az egyháznak. Még azt sem mondanám, hogy a társadalomnak a válsága, hanem annak az embernek, aki egyébként az egyház tagja és a társadalomnak a része. Alapvetően ezt értem azon, hogy nem az egyházon válságban, mert hogy pontosan az isteni alapító miatt ez nem tud megtörténni. Jó Isten mindig emel bennünket. Az a kép van mindig előttem, és hogyha már eukarisztikus kongresszusról, meg podcastről van szó, akkor mondjam el, hogy amikor a pap kenyeret, amit átváltoztat Krisztus testét, és felmutatja, valójában nem is felmutatja, nem is feltartja, nem is a világnak bemutatja, hanem sokkal inkább arról van szó, hogy belekapaszkodik a pap az eukarisztiába, és a papon keresztül meg Isten szent népe szintén kapaszkodik az eukarisztiába, tehát hogy rajta csüngünk. Igazából ezért nem lehetünk, mint egyház válságban, mert belé kapaszkodunk, és hogy ő emel, ilyen értem az egyház mindig az ég fele gravitál. A tagjaiban persze nem, ott látjuk, hogy van egyfajta másik irányú gravitáció is, ahogy mondtam, pontos felelőnkön is ezt érezzük.
Hát nagyon bízunk benne, hogy valóban az eukarisztikus kongresszusnak ilyen hatása is lesz, hogy minél jobban bele tudunk kapaszkodni Krisztusba. Még arról beszélgessünk egy kicsit, hogy azt hogy látod, hogy az olaszoknak mi lehet vonzó Magyarországban? Azért bízunk benne, hogy azért Olaszországból is nagyon sokan fognak szeptemberben a kongresszusra érkezni, hogy már olyan lesz a helyzet, hogy jöhetnek. Hogy látod, az olaszoknak mi az, ami vonzó Magyarországban?
Kicsit hátrébb lépnék, és távolabbról válaszolnám meg ezt a kérdést. Magyarország az olaszok számára egy nagyon szimpatikus ország. Az az olasz, aki már megfordult Magyarországon, mindig nagy-nagy örömmel és hatalmas élménnyel gondol a magyarországi vakációjára. Önmagában Magyarország óriási turisztikai élményt jelent egy olasz embernek. És ezen belül Budapest kiemelt turisztikai élmény, kulturális élmény is természetesen, és valahol ennek a megkoronázása lehet az a spirituális élmény, amivel a kongresszus többet tud adni pusztán turisztikánál, pusztán a budapesti kultúránál, a gyönyörű múzeumainknak az értékes tartalmánál, az a lelki élmény, amit ez a világra szóló esemény tartogat mindazok számára, akik élni kívánnak vele, illetve belevonulni szeretnének.
Németh Norbert atya, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál.
Nagy örömmel, köszönöm én is.
Egy hét múlva ismét jelentkezik majd a NEC Podcast. Hallgassatok bennünket akkor is. Elköszön a mai adás műsorvezetője, Gőbel Ágoston. Sziasztok!